Halman Máté vendégünk továbbra is a kettes számrendszerben, és én megnéztem a te filmográfiádat, ami hát így 20 plusz, nagyon sok film van már a zsebedben.
Hát sok, sok 70, szerintem 70 fölött.
Gyere közelebb a mikrofonhoz.
70 fölött van már, azt hiszem ez a szám.
Igen?
78, valami ja, ilyesmi az elégzett. Attól függ, hogy most mire gondolunk, tehát na és tévéjátékok, akkor... filmek és aha. A többi.
És hát azt néztem, hogy az első 7-8 éves lehettél,
igen.
Amikor forgattad a
Gaudiopoliszt,
amiről azért akarlak csak kérdezni, hát egyrészt, mert ez az első filmes munkád, tehát, hogy van-e bármilyen emléked arról, hogy kamera, nem tudom, ez stáb, fekete ruhában, mindenki izeg, mozog, furcsa az egész. Másrészt meg a témája is nagyon izgalmas volt ennek a filmnek, hiszen ez a Sztelo Gábor emlékére igen. Készült film. Ugye ő az, aki a második világháború után, lelkész volt ő, ugye?
Igen,
lelkész.
Igen.
Második világháború után az árva gyerekeket összegyűjtötte, és hát tulajdonképpen egy ilyen boldogságvárost épített nekik. Egész fantasztikus, aztán persze 50-es években államosították, meg szétzélték az egészet.
Igen.
De hogy a téma is izgi, meg az is, hogy neked milyen, a kis Halman Mátének milyen élmény volt?
Hát én igazából ez egy saját kérésre történt az, hogy engem a szüleim elvigyenek erre a meghallgatásra, illetve édesanyámat nyaggattam, hogy akkor nézzem meg ezt a dolgot, hogy ez tulajdonképpen mi is lehet. És hát ez az első, az ami mérvadó ezzel kapcsolatosan, és ilyen kis foszlányokat tudok neked mondani, az, hogy egy óriási buli volt ez nekem, tehát én nagyon szerettem ezt. A későbbiekben derült ki például, hogy Vecsernyi és János ott segédoperatőrként működött, akivel én később 2006-ban apuval együtt az ő rendezésében szerepeltem az Emelet című filmben. Igen. Tehát ez mennyire jó.
Nagyon, de hát hatalmas nevek voltak ebben a filmben.
Igen, 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 igen. Igen
de neked
igen.
Ez egy teljesen természetes dolog volt.
Hát, de szerintem azért volt leginkább az, mert gőzöm nem volt az, hogy kikkel vagyok, mint ahogy még a színházi pályafutáson például, és arra én nagyon büszke vagyok, és nagyon szerettem, hogy Tolnai Klárival és Mensáros Lászlóval kezdődhetett 11 évesen, de akkor én sem, az az Aranytól nevezettű.
A Madács színházban.
A Madácsban, igen, igen, igen.
Te láttad esetleg?
Én szerintem lehet.
Aha. Igen, az volt a legelső.
Honnan vagy olyan ismerős? Egyébként kanyarodjunk már vissza, csak egy mondat erejéig erre, hogy manyukádat nyúztat, hogy hagyd menjél el a Gaudiopolisnak a forgatására, de ez annyira magától értetődő volt, vagy apukád ilyenkor mit szólt, vagy anyukád? Tehát hagyd szórakozzon a gyerek, vidd már el.
Tehát nem tudom, én akkor arra nem nagyon
rajtad,
emlékszem.
Hogy neked ez örömet okoz.
Valószínű.
A szüleidben volt-e bármiféle fenntartás azzal kapcsolatosan, ne. Hogy ne. Hú, nehogy már a gyerek, nehogy
már, megérezze
nehogy
az ízét.
Nem. Ilyen jellegű lebeszélés, vagy úgymond tiltás, ez sose talált meg engem, de a későbbiekben sem. Aggodalom az volt.
Volt?
Hát persze, hát tudjuk, hogy azért ez egy
szülők
nehéz szakma.
Szülők már csak ilyenek?
Hát igen, hát meg hát a saját bőrén tapasztalt, tehát nem fog mást mondani, mint az, hogy ugye ez nem mindig felfelé ível, tehát ez azért vannak foghíjak, és hepehupás ez a pálya.
És nem csak, hogy egy gyereke,
hát
kettő.
Hát a Petra is, igen, úgy szintén.
Indult el ezen a pályán.
De sose tiltott minket, inkább csak figyelmeztetett, hogy kemény menet lesz.
Na és akkor még azt is kijegyzeteltem, de mint kiderült a zene alatt tévesen, hogy mi volt az első külföldi filmed, mert hogy én azt hittem, hogy ez a The Best Man nevű angol romkom, de nem, hanem a Bűn és bűnhődés.
Hát annyiban igazad van, hogy szerintem a Best Man volt az első a suli elvégzése után.
Aha, tehát az már egy képzett színészként.
Igen. És a legelső ilyen itthon forgó amerikai film az 98-ban volt, és az pedig a Bűn és bűnhődés volt Ben Kingsley-vel és Patrick Dempsey-vel.
Megőrülök komolyan.
És akkor abban egy picit voltam, tehát én akkor nem
még akkor is gyerek
sokat.
Voltál.
Hát 17
ja,
lehettem
akkor
körülbelül.
Nem. Uh-huh.
De ott találkoztam azzal az emberrel, aki nekem javasolta ezeket az iskolákat, és a Guildhallt mondta egyébként ő is, hogy ez nagyon
hogy
oda arra kell figyelni, igen.
Uh-huh. Hát előfordul, hogy visszanézed ezeket a régi akár gyerekkorodban játszott, vagy
hát ha feljönnek, játszott? Akkor igen. Mondjuk én azon színészek közé tartozom, aki én szeretem visszanézni magam, és ez nem egy hiúsági kérdés.
Tanulság
hanem ez,
miatt?
Tanulság, igen. Én van rendező, aki nem engedi, hogy visszanézze a színész saját magát. Én kifejezetten szeretem, mert érdekel, egyrészt a filmek a mágiája érdekel egyből, hogy most gyorsan látni kell, hogy mit csináltak, és hogy milyen lencsével vettek föl, és hogy mi volt a kameramozgás, és én ahhoz képest hogyan reagáltam, vagy hol voltam, hol álltam, és hogy mi van a hátam mögött, és hogy világítottak be, és minden érdekel ezzel kapcsolatosan, de tényleg a legapróbb részletekig. De, és ha van min gyorsan javítani egy különböző, vagy egy másik felvételben, akkor azért hasznos. Egyszerűen csak ennyi, hogy ez egy valamilyen szinten azért egy technikai sport a filmezés inkább.
Nem csak a színész, vagy nem csak a filmezés, nekem már akkor ez egy kicsit szöget ütött a fejembe, amikor azt mondtad, hogy amikor a Hamletre készültél, hogy megnézte jó pár Hamlet előadást előtte. Tehát hogy téged nem lehet kizökkenteni saját magadból.
Hát ez zökkent izgalmas.
Ki, hogyha saját magadat visszanézed, se az nem zökkent ki, hogy más mondjuk óriások megmutatkozásait végignézed.
Nem, mert,
előtted.
Mert én azt hiszem, hogy ahogy hozzász, ez teljesen más, mert nem egy copy-paste dologról van szó, tehát nem egy másolásról van szó, hanem engem az érdekel, hogy ő merre vitte, és ez abból én egyáltalán valamilyen szinten profitálhatok-e valamit. Az, hogy az a gondolatmenet, vagy az árny oldal, az mit jelent? Tehát, hogy teljesen máshogy csinálja nyilvánvalóan mondjuk az Andrew Scott, mint Richard Burton annak idején. Tehát tök érdekes.
Igen, ez egyébként az időszava is, nem? Hogy abban az időben mi a divat, vagy
igen,
hogy gondolják mondjuk mit tudom én, Angliában a Hamletet, Amerikában a Hamletet, kulturálisan is más a hozzáállás.
Filmen, hogy néz ki? A Kenneth Branagh féle, vagy a Mel Gibson féle, az teljesen más nyilván.
Máté, te 22 évig nem mondtál igent senkinek a társulati tagságra, de most úgy döntöttél, hogy a Magyar Színházban elszedződsz. Uh-huh. Pedig azt gondolja az ember, hogy ez pont az az évad, amikor a startvonalnál kéne állnod folyamatosan, hiszen várni lehetne azokat a castingokat, amik az Oppenheimer sikerén vagy Farvizén jönnek, és hát gondolom jönnek. Tehát, hogy ez a döntés, ez hogy pont most született meg?
Hát egyrészt van egy nagyon jó igazgatóm Nagy Viktor személyében, akivel én úgy szerződtem oda, hogy ha esetleg van egy ilyen lehetőségem, akkor azt én meg fogom.
Akkor te kivételezett vagy?
Nem, azt azért nem gondolnám, mert én is azért ugyanúgy dolgozom, mint ott bárki más. Tehát azért komolyan veszük a feladatunkat, én nem csak bejárok oda, hanem én nekem ott munkám van.
De ha menned lehet, akkor mehetsz.
Hát ez az adott körülményektől is függ azért, mert nem lehet csak úgy kicsekkolni onnan.
Hát igen.
Tehát, hogy ebben van egy ilyen jellegű rizikófaktor, de ő hogy is mondjam, úriemberi szavát adta erre, hogy bármiben támogatja ezen ötletemet, és én hiszek neki, úgyhogy várom, hogy majd adott esetben találkozunk egy ilyen pillanattal, és biztos vagyok benne, hogy majd támogatólagos lesz.
És most ez történik is? Tehát, amit elmondhatsz persze, tehát, hogy te azért jársz castingokra, vagy az ügynökséget szervezi az ilyen típusú filmes életedet?
Nem tudsz igazán járni, tehát ez is egy bonyolult folyamat, igen, ez attól függ, hogy a szakma hogyan áll, az, hogy az iparág hogyan áll, mert a kereslet most teljesen más például, és ez tök érdekes. Ugye itt a diverzitás is nagyon beleszól a dolgoknak a történésébe, ami a tévéjátékokat vagy a filmeket illeti, hogy nagyobb a kereslet, mint mondjuk egy európai ember felé ilyen tekintetben.
Ja, de ez egy bonyolult. Hogy mint típus téged most kevésbé keresnek, most ezt jól értettem?
Igen.
Tehát mint karakter.
Igen.
Ja, mert hogy most már a fehér férfi, az nem annyira keresett, vagy...
Nem mondanám, az csak egy kicsit az olló, azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit szétnyílt, és most arra felé torul a hangsúly. Tehát inkább az etnikumok, inkább a diverzitás felé megy ez a dolog jobban. Ők az ő érdekeik, és azoknak a képviselete az, ami, vagy az ő ügyük az, ami fontosabb most, és e felé dől el itt a dolog. Tehát akár egy ilyen is beleszólhat, egy ilyen trend, és beleszólhat abba, hogy most az embert mennyire hívják, vagy nem hívják. Eddig azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém volt, és ezt teljesen őszintén mondhatom. Én nagyon szeretek együtt dolgozni az én ügynökségemmel, ők dánok egyébként.
És hogy találtál rájuk, hogy mit találtak rád?
Én igazából láttam egy színészt, akinek a karrierje nagyon megtetszett, még 2013-ban, és ők képviselték, és érdekelt, hogy európaiként külföldön hogyan tud jelen lenni egy hasonszőrű ember, akinek a fizimiskája tényleg hasonlatos volt az enyémhez. És hát írtam nekik, átküldtem a dolgokat, amiket ilyenkor át kell küldeni, amiket kérnek, különböző megjelenések, akár ezek a sórilek, amikről beszéltünk, ugye itt összevágott kisebb filmjelenetek egyvelege, és hát tetszett nekik az, amit láttak, és leszerződhettem hozzájuk, és már ez 10 éve velük vagyok.
Ja, igen. Hát akkor ezt is ők
igen, ők nagyon gründöltek. Pontosan dolgoznak, tehát ők nem árasztanak el engem, hála a jó égnek mindenféle olyan dologgal, hogy csak azért is, mert ezt kell csinálni, hanem kifejezett és nagyon specifikusan, targetáltan.
És mi a te targeted?
Hát nagyon sok van igazából. Én azt gondolom, hogy az én kinézetem miatt a skandinávtól kezdve, igen, az európain, a kelet-európain át az angolig, az amerikai, úgy szinte, ezeket mind megtaláltak, most csak azért mondom így, mert ezeket játszhattam. Tehát voltam amerikai, voltam orosz, voltam magyar, voltam angol, és élvezettel veszem azt is egyébként, hogy nem csak Amerika felé megy az én karrierem, hanem az utolsó munkám az például Németországban vitt, ahol angolul kellett ugyan beszélnem, egy történelmi drámában, egy püspököt játszhattam, és egy nagyon szép szerep egyébként, ez majd jövőre fog kijönni, de akár mondjuk a szerbekhez is, hiszen ott meg egy angol pilótát tudtam játszani, tehát úgy tök érdekes ez, hogy nem csak oldalirányba halad ez, és nyugat felé, hanem délre és északra is így visznek.
Igen,
és hát ez tök nyilván
köszönhetően például annak, hogy remekül beszélsz angolul, és igazából én ezt azzal zárnám le, hogy megkérdeznélek, hogyha most van olyan fiatal színész tanonc, aki hasonló útra vágyik, akkor mik azok a fő tanácsok, amiket adnál neki? Mert hogy ugye még ez igazából rajtad kívül nem igen sikerült magyarnak.
Én mindig, hogyha találkozom olyan emberrel, aki e felé szeretne tendálni, akkor az első kérdésem az, hogy valójában mennyire gondolja ezt komolyan. Mert nagyon nagy erő kell hozzá, és sok, és rendkívüli
kitartás
ahhoz, hogy ezt az ember végig tudja vinni, akár egy ilyen 20 év távlatát is nézzük, tehát ez 20 év.
Igen.
És ha elkezd hebegni, habogni, az jó, azt gondolom, abból a szempontból, hogy egyszerűen, ha arrafelé terelődik, hogy ő nem tud más csinálni, és ez az egyetlen egy dolog, és nem tud máshoz nyúlni, csak ez van, és nincs más, így értem a hebegés, uh-huh, habogást, uh-huh, akkor ez egy jó dolog, ez egy jó jel. Uh-huh. Mert akkor ez az egyedüli, és emellé semmilyen szinten nem kerülhet be más.
Tehát nem tud más elképzelni.
Nem tud más
magának.
Elképzelni.
De ez azt is jelenti, hogy nem lehet B-terved? Nem lehet, csak az A működhet.
Hát én úgy álltam neki, nekem nem volt B-tervem sosem, uh-huh, őszintén.
Az, hogy te az apukád fia vagy, és természetesen egy tudással indultál ezen a pályán, ami neked tapasztalatilag adott volt, hiszen ebben nevelkedtél. Tehát te tudtad egy csomó, a bőrödön érezted ennek egy csomó buktatóját, vagy próbatételét. Uh-huh. Szerinted ez segített abba, ebben a sok kitartásba és elkötelezettségbe, vagy pedig ez a saját természeted?
Is. Én azt gondolom, hogy ez egy otthonról hozott dolog, a szorgalom. És én közelről nézhettem azt, hogy ő mekkora erővel veti bele magát a szakmájába. És ez nagyon imponáló volt. Szerintem én azt hordozom magammal. Ő képes volt éjjel 3-kor mondjuk egy előadás után fölkelni, hogy szöveget tanuljon, de pusztán azért, hogy utána 7-kor nálunk jelen lehessen, amikor mi elindulunk a suliba.
A reggelinél.
Igen,
de ebben biztos benne volt az őrült szenvedély is, ahogy ő ezt csinálta. Tehát ugye ez nem csak a kötelességtudat, meg a szorgalom kellett, hanem az öröm, nem?
Az
öröm, amit ha felidézem apukádat, akkor első körben bennem ez az öröm az első szó, ami eszembe jut
nem
az
volt ő neki
játékevel
munka,
kapcsolatban.
Nem volt neki munka. Ez, mint ahogy nekem sem munka. Én sem érzem, hogy ez munka. Természetesen nem mindig találkozik az ember olyan dolgokkal, amiket feltétlenül mondjuk szeret csinálni. Az is van ilyen aspektusa is ennek a szakmának, de azt gondolom, hogy mind a ketten nagyon szeretünk játszani. És apun ez abszolút látszódott, ez a fajta nincs más út, hozzáállás.
Ha már egyébként megint Hamman Pétert hoztuk fel, kérdezhetek egyet, amit meglepődve találtam, hogy az igaz, hogy van egy 61-27-87 Hamman Péter nevű kisbolygó?
Igen.
Ennek mi a története?
A pontos történetét nem tudom, de azt hiszem, hogy elneveztek róla egy kis bolygót, és ez annyira szép.
És tudod, hogy hol van?
Ha? Nem, még nem néztem meg. Majd megnézem aput.
De azt is tudod, hogy ki nevezte? Tehát, hogy kik nevezték-e? Vagy ki nevezte?
Hát a mindig az nevezi el, aki találja, nem? Tehát akkor gondolom egy magyar...
Itthonról szerintem. Én úgy tudom,
tudós.
Hogyha... Igen. Aha. De majd utána fogok nézni pontosan, mert ez kifejezetten... Ha jól emlékszem, akkor ez pont a halála után történt ez a dolog, és én nem
akkor ez egy ilyen tisztelet volt.
Ezzel, igen.
És egyébként a Hamlet körül eszedbe szokott ő jutni?
Ó, nagyon sokszor. Nagyon-nagyon sokszor. Nagyon sokszor.
Azért hozom megint Hamletet elő, mert hogy tulajdonképpen az utolsó percekben erről akarunk kérdezni, hogy hol lehet téged látni, és azért titkon remélem, hogy azt a pici sztorit behozhatjuk, hogyha megengeded,
igen.
Hogy elképesztő, de ennél a premiérnél neked totál elment a hangod.
Teljes mértékben.
Igen. De akkor innen folytasd el, nem mi mondjuk el a
hát
történetet.
Igen. Szóval, hogy ez döbbenet?
Hát az embernek megvan a limitje azért. Ha azt vesszük, hogy ez egy 80 oldalas mű, legalábbis a mi húzásainkkal, és azt tekintve, ebből 65 oldalon durván a Hamlet csak beszél. Azzal az intenzitással. Én azért már ennyi idő után szabad mondanom, jól bánok a hangommal, és tudom, hogy mi az, amikor érdemes, és mi az, amikor nem érdemes erőltetni az embernek a hangszálait, de ha 10 napon keresztül egy főpróba héten ezt napi kétszer elmondja, mert el kell mondani, hiszen
az
próbálni kell, hiszen be kell ugye lőnie azt, hogy azt a 600 férőhelyes magyar színházas nézőteret azt hogy fogja beteríteni. Meg mondjuk azért ott vannak ilyen nehéz dolgok, hogy a díszletelemek egyikébe például meg tud akadni hang. Tehát vannak járó díszletelemek, amiket tologatnak, és ezek ilyen nagy panelek, és a hangoknak az irányultságára is figyelni kell, mert le tudja venni az a nagy darab faros lemezből.
Persze.
És
visszapattan.
Visszapattan dolog. Tehát, hogy egyszerűen ez 10 alkalom után ez elérkezett, hogy pont addigra, mire eljutottunk a premiérhez, addigra nekem teljesen tropa volt a hangom.
Mennyire voltál 0-10-ig idegesettől?
Nem voltam.
Semennyire?
Igazából nem tehet az ember ez ellen már akkor semmit. Tehát, hogy
csak két nagy kálcium injekciót
adattam be magamnak, igen, a premiér alatt.
Ez hihetetlen egyébként.
Akkor ezek szerint ez nem egy urbán legenda, vagy egy művészi körökben működő terjedő legenda, hogy ezt használ, akkor ezek szerint használ.
Használ. Igazából én azt gondolom, hogy rosszabb nem lesz tőle, tehát hogy valahogy egy picivel elviselhetőbb, talán egy fokkal jobb lesz a hangja.
Többit még elviszi az adrenalin.
De hát az ember ott van és csinálja, és szeretetből csinálja, és bízik magában, meg a darabban, meg a kollégáiban, akiteket ugye hát nem lehet ott cserben hagyni, hát ugyanúgy végigmentek ezen a folyamaton.
Ezt bírom, látod, hogy te nem idegeskedtél, hanem azt mondtad, hogy van erre valamilyen megoldás, hát megcsináljuk, kész.
Igen.
Hát akkor azt kívánom, hogy mindig mindenre legyen ilyen megoldásod, és további nagyon szuper jó sikereket kívánunk neked.
Nagyon szépen köszönöm.
És nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ide a Kettesztámrendszerbe.
És bár én azt mondtam, hogy majd most ki fog derülni, hogy hol lehet téged még megnézni, vagy miben lehet, de most én felírtam, úgyhogy gyorsan mondom, hogy a Magyar Színházban a Rómeó és Júlia, a Muzsika hangja, a Kincses sziget, a Koldus és Királyfi, és persze a Hamlet.
Igen.
És hát a filmeket meg nagyon várjuk, Máté. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Nektek köszönjük a figyelmet, ez volt a Kettes Szemrendszer. Halma Máté színész volt a vendégünk ezúttal. Maradjatok ezen a frekvencián. Sziasztok!
Sziasztok!